Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nyugodt tanév zárult a múlt héten, így látja a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, a most zárult tanév folyamán kevés változás történt abból a szempontból, hogy jogszabályi környezetváltásra, fenntartó váltásra vagy átszervezésre nem került sor. Viszont az uniós források felhasználása lényegében a tavalyi, illetve az idei évre összpontosult, rengeteg felújítás, infrastruktúra fejlesztés zajlott és zajlik jelenleg is. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem.
Én úgy vélem, hogy egy nyugodtan évünk volt alapvetően, amit a tavalyi év folyamán viszonylag kevés változás kísért abból a szempontból, hogy jogszabályi környezetre, fenntartó váltásokra, nagy átszervezésekre egyébként nem kerül sor ebben az évben. Ezzel együtt is azért számos örömteli dolog zajlott. Azt mondhatjuk, hogy az uniós források felhasználása ebben a ciklusban lényegében a tavalyi, illetve az idei évre összpontosul, emiatt rengeteg felújítás, infrastruktúrafejlesztés zajlik. Összeszámoltuk a elmúlt hónapokban, hogy összességében mintegy 800 helyszínen 276 milliárd forintnyi nagyságrendű hazai, illetve uniós forrásból zajló felújítás, bővítés, átalakítás, tanúszoda, tornateremépítés zajlik. Ennek nyilván megvan a maga ciklikussága, a 14-20-as költségvetési uniós ciklusnak a forrás felhasználása az éppen most dübörög. Ugyanígy a tanévnek egy nagyon örvendetes fejleménye volt ugye az a döntés, ami majd a következő 2020-as tanévben hoz jelentős változást. A kormány hozott arról döntést, hogy a tankönyv ellátást tovább fogjuk bővíteni ennek az ingyenességét, és lényegében a teljes köznevelésben bevezetjük.
Tehát általános iskolától a középiskola utolsó
évben. Általános iskola, középiskola, teljes szakképzés, tehát gyakorlatilag egy teljes tankönyv ellátási portfóliót biztosítunk majd.
De ennek akkor ez 2020-as, nem a mostani tanév.
Így van, 2020-as tanév, de a döntés az előző tanév, most záruló tanév során született meg, erre készülünk fel a következő időszakban. A 2020-as költségvetés, aminek ugye most zajlik a vitája, majd ez tartalmazza már az ehhez szükséges többletforrásokat, illetve az a törvénymódosítás, amit éppen a napokban nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma az országgyűléshez, ez pedig a tankönyv szabályozásnak az ezzel összhangban lévő átalakítását is tartalmazza, hiszen így most már nem lesz szükségünk arra a 2013-as tankönyvtörvényre, ami akkor ugye az állami feladatellátás hátterét teremtette meg, jelentős részét deregulálni, hatályon kívül helyezni van módunk, és a még megmaradó szabályokat, amelyek már lényegében ennek a felállt állami tankönyvellátási rendszernek a keretét adják, ezeket pedig beépítjük a köznevelési törvénybe.
Említette, hogy a most záruló tanév nem hozott komolyabb vagy markáns változásokat, úgymond nyugodt tanévnek mondható, de ugye emlékszem, és talán beszélgettünk is épp a tanévkezdéskor erről, hogy ugye úgy indult a tanév, hogy akkor készült el éppen az új nemzeti alaptanternek a munkaváltozata vagy munkaanyaga, és akkor szeptemberben, ha jól emlékszem, zajlott is erről egy társadalmi vita, azokat a véleményeket interneten vagy egyéb fórumokon érkezett véleményeket be is csatornázták. Azóta viszonylag csend honol e körül, tart, mondhatjuk, vagy gondolhatjuk azt, hogy tart a kodifikációs munka a nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan?
Így van, a beérkezett észrevitelek alapján zajlik a munkanyagnak az átdolgozása, itt különböző szakértői csoportok bevonásával ezen intenzív munka folyik, de ez ugye érdemben azért nem kellett, hogy az iskola életére a 170 ezer pedagógus és a 1,2 millió tanuló életére hatást fejtsen ki, mert ez egyenlőre tényleg a jövőre mutató szabályozást előkészítő szakmai előkészületi állapotban van, tehát a tanévet nem befolyásolta.
Ha már változtatásokat és változásokat említünk, azért néhány kisebb horderejű változtatás most is körvonalazódik éppen, hiszen a héten terjesztette a kormány az országgyűlés elé a közlekedésről szóló törvény néhány apró pontot érintő módosítását. Azt olvashatjuk, hogy a módosítások célja a diákok előmenetelének támogatása, plusz nagyobb megbecsülést szeretnének biztosítani az iskola igazgatóknak. Kezdjük talán ez utóbbival. Mit is jelent ez, pótlékokat, vagy egyéb bérkorrekciót?
A Nemzeti Pedagógus Karral tekintettük át többek között az intézményvezetői életpályának az ügyét. Keresték meg a tárcát, és akkor indult el egy olyan közös gondolkodás, ami végül is abból a hipotézisből indult ki, hogy ha megnézzük az intézményvezetői pályázatokat, évente olyan nagyjából 500 főről beszélünk, akik változnak, cserélnek, más mandátumot, második mandátumot töltenek ki. Nagyjából ekkora nagyságrendről beszélünk. Itt azért a megpályázott helyek többsége esetén egy pályázós modell van, ami természetesen, hogyha egy intézményvezető...
Nem tülekednek a intézményvezetői posztokért jelenleg?
Így van, ez természetesen, ahol egy vezető jól végzi a munkáját, ott ez egyáltalán nem baj. De összességében azért az látszik, hogy mivel hosszú évek óta nem változtak azok a pótlékok, ösztönzők, amelyek a pedagógus munkán túl egyébként adott esetben egy nagy intézmény vezetésének a szakmai felelősségét jelentik, akkor azért itt azt gondoljuk, hogy érdemes a ösztönzők terén lépni. A törvényjavaslat, amit benyújtottunk, az erre ad kormányrendeleti felhatalmazást, hogy ez ügyben azon a viszonylag megengedő szabályon, ami jelenleg a törvényben van, itt egy részletesebb kormányrendeleti szabályozás.
Ez nyilván egyfajta pótlékrendszert jelent az iskolai
igazgató. Így van, egyrészt egy keresetösztönzés, tehát itt szeretnénk egy teljesítmény alapú többlet elemet is bevezetni, másrészt pedig intézmény méret függvényében egy kicsit pontosítani, hogy jelenleg a szabály mondta, hogy a illetmény alap 40-80%-áig adható, de erre nézve egyébként további megkötés a törvényben nincs. Nem is helyes, hogy egyébként a törvényben legyen, hiszen a törvény az nyilván keretszabályokat tartalmaz, de arra nézve egy olyan kormányrendelet, ami azért itt egyfelől szabályokat rögzít, ösztönzési elveket tud rögzíteni, másfelől pedig ehhez többletforrásokat biztosít. Adott esetben egyébként a törvényjavaslat még azt is tartalmazza, hogy adott esetben magasabb érték is megállapítható, mint ez a bizonyos 80%-os keretszabály. Ez ügyben egyébként a 2020. évi költségvetési tartalékok rendelkezésre állnak, és 2020. január 1-től bevezethető.
Van itt még egy érdekes pont a beterjesztett módosítási javaslatban, mégpedig az óvodaiskola átmenet megkönnyítésére vonatkozóan. Ugye azt tudjuk, hogy 2015 óta 3 éves kortól már kötelező az óvodába járás. Mit szolgálna ez a módosítás?
A kormányzatnak egy markáns intézkedés volt szerintem, amikor erről a 2015-ös kötelező óvodáztatásról az elhatározása döntés megszületett, hiszen jól tudjuk mindannyian, hogy az óvoda az, amelyik az iskolai évekre felkészíti a gyerekeket, és ezért meghatározó jelentősége van annak, hogy egy jól sikerült óvodai felkészítés után léphessenek be majd az első osztályba. Különösen igaz ez egyébként az óvoda utolsó évére.
Ami már egy iskola előkészítő fázis.
Így van, ami egy iskola előkészítő fázis, ami megtámasztja a majdani tanítói munkát. Ezért látta azt a kormányzat aggályosnak, hogy ebben rendkívül eltérő gyakorlatok mutatkoztak Budapest és vidék, kelet és nyugat, észak és dél között, és ezért született rá egy általános szabályozás, hogy 3 évesen már pedig menni kell. Még akkor is, hogyha természetesen akkor is volt ez elől szabály, kivétel, ugye a jegyző adhatott mentességet az óvoda látogatás alól. Lényegében a meglévő szabálynak egy precízebb végrehajtása és nagyobb odafigyelés kell. Ennek van egy olyan lényegében a lakosság, mondjuk így, hogy területi igazgatását érintő kérdéskör is, hogy ugye a jegyzőre volt bízva ez a mentesítés, abból kiindulva, hogy egy településen lakókról akkor a jegyző tudja megállapítani azokat az életkörülményeket. Ugye jól tudjuk, hogy azért a 21. században élünk, és az állandó lakcím, a bejelentett lakcím adott esetben a valós tartózkodásai azért sokszor egészen eltérő is tud lenni Magyarországon, meg szerintem egész Európában, és ezért vélelmezzük azt, hogy nagyon sok esetben a jegyzők nem biztos, hogy erről a legjobb döntést tudják hozni, pusztán azért, mert ahogy említettem, a lakosság mobilitása az igen nagy méreteket tud ölteni, a mentesítés lehetőség most is meg lesz, de ennek az eljárási szabályait pontosítjuk ezzel a rendelkezéssel. Úgy gondoljuk, hogy ezzel világosabb kép lesz. Ki az, aki megkezdi, ki az, aki mentesítést kap. Köztes állapot az nem szerencsés, ahol valahol a homályban történik valami, vagy nem történik semmi. Úgy véljük, hogy ez tovább fogja erősíteni az óvodáztatásnak a hatását, az iskolára való felkészítés hatását.
Módosító javaslat értelmében kivezetnék a magántanulói jogviszonyt, ezt is majd a 2020-21-es tanévtől. Erre miért van szükség, vagy egyáltalán lenne helyett valami más forma, hiszen azért vannak viszonylag nagy számban diákok, akiknek a élethelyzete, státusa indokoltá teszi azt, hogy magántanuló legyen, vagy magántanuló lehetett.
Így van, ezzel maximálisan egyetértünk, és a törvényjavaslat ezen a téren is világos. Ugye a fogalomváltás, illetve a mögöttes szabályozásnak a pontosításáról van szó itt is. Egyéni napi munkarend kérésére lesz lehetőség az új szabályozás szerint is. Ez az egyéni munkarend azonban talán arra is alkalmas lesz, hogy jó, sokkal egyedibb döntések születessenek, akár részleges iskolába járásról, és természetesen továbbra is azok az élethelyzetek, amelyek mondjuk akár egészségügyi okokra visszavezethetőek, amikor mondjuk egy külföldön elnyert egyéves ösztöndíj miatt kerül sor a magántanuló helyett az egyéni munkarend kérésére, amikor élsportoló az érintett illető, és emiatt kell az edzések miatt olyan speciális, még egyszer mondom, ma magántanuló, a jövőben pedig egyéni munkarendről döntés hozzá számára, akkor erre meg lesz a mód, de itt is nagyon szeretnénk a rendkívül eltérő intézményi gyakorlatokat egységesíteni. Én figyelemmel kísértem, hogy a sajtóban ennek kapcsán mi minden jelent meg. Ugye megjelent az is, hogy az ilyen illegalitásban működő tanulócsoportokat akarjuk megtámadni. Megjelent az is, hogy az ellen akarunk fellépni, amikor az történik, hogy a nehezen kezelhető gyereket lényegében az intézmény vezető kéri meg a szülőt, hogy inkább vigyék el az iskolából, lényegében eleresztve ezzel az érintett tanulót az iskolából. És szépen hozták azokat a példákat, amik egészségügy, élsport és egyéb indokok. Azt vélemezem, és szerintem aki szintén megtette és végigolvasta a sajtóban az ezzel kapcsolatos kommentárokat, az pontosan látja, hogy itt egy rendkívül eltérő intézményvezetői gyakorlat halmazról beszélhetünk, és az ügyek megítélése egyáltalán nem egyértelmű. Néhol van olyan intézmény, ahol lényegében minden további nélkül azonnal elengedik a gyereket, valahol pedig az intézményvezető megrögzöttsége miatt nem engedélyezik akkor sem adott esetben az indokolt. Ezt szeretnénk egy új rendszerbe terelni, egységes standardok alapján vizsgálni azt, hogy mi indokolt, mi nem indokolt, és a tanuló érdekét szem előtt tartva minden olyan helyzetben, amikor alátámasztható, hogy az élethelyzetből, sajátosságból fakadóan szükséges az egyéni munkarend biztosítása, akkor ebben a rendszerben is erre lesz mód, tehát ezt nem törli el a kormányzat, de szeretnénk ebben rendet vágni.